Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 8 óra 11 perc van, 2025. január 24-e. Itt a Millás reggel a Rádió Café 98.0-án velem szemben ül Kántor Endre.
Igen, köszönöm szépen, és még mindig álló helyzetben Mihálovics András, hogyha lehet így vizuálisan képet adni az éteren keresztül, hogy mi történik a stúdióban, és a kedves hallgatók 0636 98 098 0. Közben elmondanám, hogy most már 5 kilométeresnél nagyobb a dugó az M3-ason.
Ahol egy teherautó borult
fel. Egy kis teherautó, igen, oldalára borult. A Budapest felé vezető oldalon az M0-as autóút csomópontja előtt Fót közelében. Azt követően, hogy torlódásba hajtott. Tehát egy ráfutásos baleset volt, egy ember súlyos, négy pedig könnyebb sérülést szenvedett, ezt írja az Útinform egyik, és a Strada 15-ös kilométerénél csak a belső sávon lehet haladni. Aki teheti és hallgat minket, a 23-as kilométernél Mogyoródnál térjen le a Strádáról. Úgyhogy elég nagy a torlódás.
Igen, 0636-os 980980, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk. Zsóc kérdezi nem épp önzetlen módon, vajon a mini Dubaj hogyan befolyásolja a közeli lakások árát? Erről majd szerintem Gede kollega a privát rovatában, a négyzetméter ingatlan piaci rovatban majd fog értekezni, ebben egészen biztos vagyunk. Az alanyi adómentes határ megemeléséről nem számoltok be? Kérdezi Frida, hát most számoltunk be, mert beolvastuk az üzeneteteket, vagy az üzenetedet. Az adó jogszabályok visszamenőleges módosításáról van szó, szerintem elég ütős. Hír. Egy csomó kérdést felvet ez a dolog, hogy most Abszolút. Aki elérte vagy meghaladta a 12 milliót, de nem érte el, azzal most mi lesz most visszamenőlegesen?
Semmi, hát visszamenőlegesen most már semmi hát nincsen, mert már leadtad.
Január 1-től van.
Értem. Milyen január 1-től? Most mondta, hogy visszamenőleges.
Ja.
De nem tudsz ezzel, tehát le kellett adni már a bevallásokat, tehát ugye az már azt nem változtatja
meg szerintem. Na mindegy, hogyha érdekel benneteket, természetesen ezt is megzenésítjük.
Persze,
majd
persze, van egy jó kis KKV rovatunk.
Haladjunk tovább.
Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
Millás reggeli.
Itt van velünk.
Bizony. Plessinger Gyula, az MBH Befektetési Bank privát banki szolgáltatásokért és befektetés elemzésekért felelős vezérigazgató helyettese. Szervusz, jó reggel.
Jó reggelt, sziasztok!
Boldog új évet!
Bújék mindenkinek, így van. Még januárban bőven
nagy szeretettel és megnyugvással vettük tudomásul, hogy megkapjuk a kamatokat,
igen,
és megkapjuk az ellenértékét is a PMAP-nak, ha nem akarjuk újra befektetni. Ennek azért örültünk, főleg a bejelentést nézve, egy kicsit azért így futkosott a hátamon a hideg, de nem baj.
Tehát de tényleg ekkora felfordulást okoz a piacon az, hogy most egy csomó pénz kijön, mert mindenki, nem győzzük hangsúlyozni, hogy mindenki erre startol, ingatlanosok, befektetési alapkezelők, privát bankárok, mindenki, és nyilván az állam sem fog ebből kimaradni, mert hát ugye szüksége van finanszírozásra, tehát gyanítom, az államadósságkezelőközpont azért meg fog tenni mindent, hogy a frissen felszabaduló pénzeknek minél nagyobb részét ott tartsa.
Igen, ez most egy fontos epizód a mi kis életünkben. Nem véletlen szerintem, hogy a politika figyelmét is felkeltette. Én azért tehát értem az áthallásokat, nyilvánvalóan az állam egy államkötvény kamatát ki fogja fizetni, illetve lejáratát, reményeink szerint igen, hogy ezzel soha nem lesz probléma. Ami miatt szerintem megszólaltak nagyon magas rangú politikusaink is, az amire András te is utaltál, hogy ez egy szokatlanul nagy összegű kifizetés, tehát nagyon-nagyon sok pénz, likvid pénz kerül most a rendszerbe, és kinek-kinek megvan a maga ötlete, hogy ezt mire kellene.
És mindenki megvan azzal nyugodva, hogy azt mondja, ha csak ennek az írtatlan összegnek a 10%-a megy az ő kedvenc befektetésébe, mondjuk az ingatlan piacra, vagy befektetési jegybe, az is több 100 milliárd forintra tehető. Tehát, hogy tényleg ez is elgondolkodtat, hogy néhány százalék is nagyon súlyos milliárdokat jelent.
Abszolút, és hát ez egész ugye azért van azok számára, mondom, akik így nem követték a lakossági állampapírpiacnak a fejlődés történetét, hogy ugye az úgynevezett prémium magyar állampapíroknak a működési logikája az az, hogy utólagosan egy év spéttel ugyan, de követi a fogyasztói árindexet. Tehát most történik azoknak a kamatoknak a kifizetése, amiket a 2023-as, hát fájdalmasan magas infláció alapján árazott be ez a prémium magyar állampapír nevű instrumentum. Tehát ez nem, hogy fogalmazok, nagyon remélem, hogy ez egy egyszeri és nem megismételhető nagy kifizetés lesz, mert legközelebb akkor fizetne ekkorát az a papír, hogyha magas lenne az infláció, tehát ne
azt
legyen magas az infláció.
Azt meg senki sem akarja Magyarországon, igen.
És igen, most ezért van, mivel várhatóan ekkora kifizetés, ekkora likviditás nem lesz még egyszer
infláció
a piacon.
Infláció követő tekintetében, igen, na, egyébként igen. Meg azért jó lenne, hogyha lenne még ehhez hasonló olyan instrumentum, amivel biztonságban, kockázatmentesen
szeretettel
teheti
várjuk ezt a
ugye?
Megoldást.
Ez jó lenne, de egy szép világban.
Ehhez már késő van, nem? Tehát én azt hittem, nagyobb aktivitást fog kifejteni az államadósság kezelőközpont. Tehát nem csináltak egy ilyen sláger terméket, ami jó, nyilván nem ilyen derék kamattal, mert ennek nincs meg a gazdasági alapja, de valami vonzóval, amivel legalább elgondolkodtat a befektető. Erre csináltak egy gombot, hogy meghosszabbíthatod automatikusan a kamatodat, bepörgeteted újra állampapírba. Tehát erre ilyen százalékban valami derekabajálatot vártam volna.
Igen, most az AKK fogadatlan prókátoraként azért annyit hozzá tennék ehhez, hogy ezt valahonnan ki kell gazdálkodni, ezt az iszonyatos pénztömeget. Ugye az első egy-két hónapban, hogyha nem tévedek nagyot, én 1700 milliárd forint csak kamat kifizetésről van szó, szóval ez a költségvetés terheli. Tehát itt nyilván azért az AKK boszorkány konyhájába is figyelembe kell venni azt, hogy mennyire mélyen tudnak a zsebbe nyúlni. Ugye két lehetőség van, az egyik, hogy benne marad, ha nem járt ugye le a prémium állampapírja, dönthet úgy amúgy a megtakarító, hogy benne marad. Van emellett...
És csak a kamatot
szedik. És akkor a kamatot kiszedi magában a papírba benne, vagy megtartja magának. Van-e mögött jócskán közgazdasági ráció? Ugye ez az egyetlen olyan termék, ami bizonyítható módon, legalábbis részben azért az infláció ellen véd. Tehát egyfajta biztosítékként ott maradhat a portfólióban. Illetve dönthet úgy, hogy a nagyon drasztikusan leeső kamatok miatt, mert most ilyen 4-5 százalékot fog a következő 12 hónap után fizetni a legtöbb prémium magyar állampapír, hogy az AKK másik termékét, és akkor itt is a fogadatlan prókátor 2.0 jön, hogy van egy 6,5%-os 3 éves lakossági állampapír.
Az azért nem tűnik rossznak, ha az inflációs célok teljesülnek, csak ugye elgondolkodik a befektető, hogy épp felfelé tartunk.
Igen, ha valakinek a megélése az, hogy az infláció felfelé marad, én azért azt mondanám, hogy érdemes legalábbis részben a prémium, infláció követő prémium állampapírba maradni. Tehát azt a népi mozgalmat, hogy itt most azonnal dobjuk el a PMAP rövidítésű papírokat, mert leesik a kamatuk, ezt nem feltétlenül érzem magaménak. Még olyan esetekben se, ahol mondjuk viszonylag kis megtakarításokról beszélünk, és könnyű kibeugrálni az egyik vagy a másik lakossági papírba.
Még egy pár gondolat ez egyik, ami kicsit inkább egy ilyen filozófiai kérdés, az a második lesz. Az első az, hogy de hát ugye most a lakossági része az, amiről beszélünk, az igazi rész, a nagy falat, az intézményi része az még nem. Tehát akkor kell, tehát még van ötlet szerintem itt a tarsóban, mit lehetne bedobni, nem?
Most vissza kell kérdezzek, lakossági állampapír fronton, vagy...
Igen, nem, állampapír fronton. Tehát, ugye, tehát most a lejárat, ami most volt, az a lakossági,
az lakossági
így
igen.
Van. De lesz lejárat, ami nem lakossági, hanem intézményi, nem? Az mikor lesz az?
Hát azok folyamatosan...
Folyamatosan vannak, és a legnagyobb az majd most jön valamikor.
Én azt gondolom, hogy az államadósság finanszírozás intézményi oldalát
befolyásolja,
vagy arra vonatkozik, ott azért be kell vonnunk a... Tehát egyrészt hazai intézményeket nyilván, de itt azért van egy olyan aspektus is, hogy a külföldi intézményi befektetőknek a kereslete is egy lényeges szempont.
Igen.
Én azt gondolom, hogy ami, és itt azért nem a rövid, hanem inkább a hosszú lejáratú papírok univerzumát érdemes figyelni. Én szerintem a mostani, tehát ezeket a kamatszinteket, ezeket a hozamokat a piac állítja be, befektetők állítják be, tehát szerintem a piac jelezte már az AKK-nak, a Magyar Államnak, hogy körülbelül milyen kamatszinten várja. Tehát én ott ekkora figyelmet kiváltó lejárat újra befektetés kérdéskörre nem számítok, mert nagyjából ott vannak például a 10 éves hozamok, ahol szerintem a piac által meghatározottan lenniük
akkor
kell.
Akkor nézzük a másikat, hogy ugye többször elmondták a gazdaság irányítók, hogy érdemes lenne többet fogyasztani, többet költeni. Hát most van egy csomó zsuska, amiből lehet. Tehát ez egy, azt gondolná az ember, hogy az jó. Akkor viszont az áfával szépen befolyik a rendszerbe.
Boldog és boldogtalan közvéleménykutatásokat csinál, hogy vajon mit fognak az emberek csinálni ezzel az irdatlan pénzzel. Újra befektetik, elfogyasztják, ha újra befektetik, mibe fektetik be, állampapírba maradnak, befektetési egybe, stb. Nálatok van erre valamiféle érzet? Vagy az ügyfelekkel beszélve látszik valami trend?
Van, amire nekem van közvetlen rálátásom, van, amire csak erős tippem van. Hogyha különböző ügyfélszegmenseket nézünk a lakossági univerzumban, akkor hazabeszélve először, a privátbanki ügyfélkörben én azt gondolom, hogy a megtakarításokból 90%-ban megtakarítás lesz, és akkor itt zárójelbe jegyzem meg, hogy most a megtakarítás halmazba helyezném el az ingatlan vásárlásokat is. Tehát egy jó pár hónapja látjuk azt, hogy az állampapírból folyik át az ingatlan piacra a pénz, de azért a logika az valószínűleg a befektetőkben, az ügyfeleinkben ugyanaz, hogy valamilyen érték megőrző instrumentumba, eszközbe helyezzék el a pénzüket. Tehát privátbanki oldalon nem látok jelentős fogyasztás megugrás, csak maximum, és azt is mafu, az ingatlan piacba való át.
Hát ezt egyébként meg a tehetős emberek sajátja, hogy egy ideig növelheted a fogyasztásodat, de amikor már csúcson van, akkor nem, tehát azért, mert több pénzed van, nem kezdesz el, nem tudom én, a posírozott lazacfilé helyett, nem tudom én, vízilósztéket fogyasztani, vagy azt is csak alkalmanként, vagy egyszerűen nem tudsz többet utazni például, meg ilyeneket szoktak mondani hozzá.
Így van, és ezért, tehát azt gondolom, hogy ez egy egyszerűbb kérdéskör, ami jóval komplikáltabb, és csak egy tippet tudok itt megosztani, az alacsonyabb megtakarítású, úgynevezett ilyen lakossági üzletág, vagy esetleg átnyúlva egy kicsit a prémium banki világba. Főleg a lakossági oldalon láttuk azt, hogy egyáltalán nem örömteli módon azért a megtakarítások az elmúlt 2-3 évben nyilván a magas inflációnak is köszönhetően felszámolódtak. Én azt tippelem, nekem az az erős gyanúm, hogy olyan mértékben fogytak el ezek a megtakarítások, hogy bizonyos fogyasztási cikkek megvásárlását ezek a háztartások elhalasztották. Tehát hogy zajos a frizsider, de nem vettünk, ugye, stb. A tippem, de hát azt majd idővel
vissza tudjuk
mérni,
hogy... De nekik meg van állampapír befektetésük? Vagy ez akkora hype volt, hogy Mari néni, és most jó értelemben mondom, Mari nénit ne sértődjön meg semmilyen Mari néni, is állampapírt vett?
Aggregátumban azt mondanám, hogy igen. Tehát, hogyha most nagyon durván föl kéne osztanom a megtakarítási piacot, akkor azt mondom, hogy a fele körülbelül privátbank és prémiumbank, a másik fele pedig lakosság.
Ez dicséretes.
Hogy érkezik oda nyilván majd kamatfizetés, csak ez szörnyű módon szét van aprózva. De mondom, nekem az a gyanúm, hogy minden háztartásnak lesznek olyan projektjei, amit most egy kis kamatfizetésből fognak tudni finanszírozni. Tehát egy egyszeri, én a következő negyed évben, két negyed évben egy egyszeri fogyasztás megugrásra számítanék, ami GDP oldalon üdvözlendő, a megtakarítási piac tendenciáját tekintve kevésbé, mert akkor ez a lakossági réteg megtakarítása ez továbbra sem fog nőni.
Még gyorsan ide az állampapírokhoz közben eszembe jutott, hogy pont az Áccsal, akinek nagy szakértője ennek a témának, beszélgettünk róla legutóbb talán hétfőn, valahogy így. És ugye a fontos információ az, hogy, hogy a zuhanó infláció követő kamatok miatt, aki le akarja cserélni a prémium kötvényeket, hogy kialakult annak az állampapírnak a fizetendő kamata a következő időszakra, ami a, már az elmúlt évben is csak első évében 7,9%-os beetető kamattal hasító PMAP mögött a legnagyobb megtérülést hozza. Ez a bónusz, ugye? Ez a, és a jelenlegi kapható sorozatnál itt is egy egész jó szám jött ki, azt hiszem 7%, valahogy így, tehát 6,9-nél nagyobb lett most.
Igen, ugye a bónusz az az, ami a rövid lejáratú hozamokhoz.
Tehát egy évente fizet, ugye?
Igen, igen, és hogy elnézést, és az éppen aktuális hazai pénzpiaci környezethez igazodik a kifizetése. Tehát akinek bónusz állampapírja van, neki érdemes figyelnie majd az MNB kamat döntését, mert ezt a referencia kamat szintet ők fogják majd rángatni. Ugye új vezetése lesz az MNB-nek, megint csak a saját véleményemet tudom megfogalmazni, megfűszerezve nyilván az MBH saját előrejelzésével, mert közgazdász kollégáink várnak egy pár kamat csökkentést a 25-ös év folyamán, de mindezt óvatosan és csak a csökkenő infláció stabilizálódó forint oldalvizén, meg utóvizén
hát
tudják elképzelni.
Hát jó is, hogy szóba hoztad a forintot. Nézzük akkor meg, hogy euróforint.
De nem, én előbb a Trumpot én most azt tettem
állandóan
fel
magamnak,
hogy most akárki jön, akármilyen témával a Trumpot megkérdezem, mert meg vagyok róla győződve,
magát
hogy mindenki erre az ember, nem vettétek észre? A tavalyi utolsó néhány hónap úgy telt, hogy autópiac, majd Trump, infláció, majd Trump, tőzsdei árfolyamok, majd Trump. Hát akkor most mindenki behajtom, hogy
nem
eddig
jó,
erre mutogatott.
Úgy mond, mint a képviselő úr mondta, Trumpfúr.
Trump?
Tehát, igen, tehát ez díjnyertes volt. Mindegy, szóval, hogy most meggondolta magát Kínával kapcsolatban állítólag. Mégse. Tudom, hogy jó lenne kivetni vámot Kínára, de lehet, hogy mégse jó ötlet fogalmazott, úgyhogy...
Na, szóval akkor most Pressinger Gyulán is behajtjuk a Trump hatást.
Igen, én sajnos nem jártam Mar-a-Lagóban, pedig Isten csinálja. Tehát, hogy semmilyen...
De ha mész, szóljál, és akkor egy élő bejelentkezés csinálj.
Abszolút, de hát akkor már nem végzünk fél munkát, akkor magát a mestert nyilván fogjuk...
Igen.
Szóval én ezt egy olyan oldalról ragadnám meg, hogy mielőtt azzal untatnám a hallgatókat, hogy hát ez is lehet, meg az is lehet, meg amaz is, jó közgazdász módjára. Én azt sejtem, hogy van egy pont, ami után a befektetők, a piac, az elemzők megunják azt, hogy jobbra is, balra is, és egész egyszerűen nem vesznek tudomást bizonyos zajokról, és én arra számítok, hogy ez a fajta politikai kommunikáció, amit félreértésnélség nem minősíteni szeretnék, mert nem értek hozzá, de ez a nyilvánvaló zavarkeltés, hogy egy példát mondok csak, hogy mire gondolok, orosz elnök kap egy üzenetet, hogy te vagy a legjobb haverom, de különben, hogyha nem azt csinálod, amit mondok, akkor meg lesz-e büntetve. Most erre varjon valaki gombot.
Hogy most akkor lesznek-e szankciók, vagy nem? Lesz-e béke, vagy nem? Ugye igen.
Tehát, hogy ezek piaci szempontból egész egyszerűen elemezhetetlen üzenetek, és ilyenkor azt az executive döntést szokták hozni a kereskedők, olyan, mintha nem is lenne, és akkor megy szépen a maga útján a piac. Én azt látom, hogy azt sejtem, hogy így a beiktatás után az a fajta megint ilyen piaci bölcselet fog érvényesülni, hogy vedd meg a pletykát és add el a tényt. Ez ugye azt jelenti, hogy a választások előtt, a beiktatás előtt ugye beározódik egy vélelmezett Trump hatás, aztán utána ez így kisimul. Akármennyire is szerettük az amerikai részvényeket például, mi mondjuk a tavaly negyed évtől kezdve alulsúlyozzuk már a saját portfóliónkban, mert azt gondoljuk,
mert
hogy...
túlárazott? Mert
túlárazott? Hát egy ma reggeli olyan friss, hogy meleg még ez a hír, akinek van hozzáférése a Financial Times-hoz, ők arról írnak, hogy 2002 óta nem látott mértékben drágultak a részvények az amerikai kötvényekhez képest. Ez egy teljesen objektív mutató, fekete vagy fehér.
Rekordokon az S&P, már megint.
Előretekintő, és ez azért egy elég drámai üzenet, előretekintő módon egy 10 éves amerikai állampapír várhatóan többet fog tudni produkálni, mint a tőzsde.
Mennyivel biztonságosabb, mint egy tőzsdei részvény,
tehát
ugye?
Ez egy piros lámpa azért, hogy kicsit túlárazottak a dolgok, tehát hogy lehet optimistának lenni.
Igen, csak az a helyzet, hogy van egy ilyen csorda szellem, és most nagyjából az elemzéseket megnézed, akkor az első negyed évre, vagy legalábbis így a 2025 első időszakára Amerikát mondja mindenki, meg a részvénypiacot, hogy ez mikor fordul át, az kérdés.
Mi ezt vitatjuk, tehát hogy erre egész egyszerűen azt tudom mondani, hogy szembe helyezkedünk ezzel.
Markáns állásfoglalás. Akkor kötvény? Azt veszem ki szavaidból, hogy azt, mint hogyha jobban szeretnétek.
Inkább kötvény, és van a kollégáimnak egy szerintem nagyon izgalmas észrevétele. Jelesül, hogy szintén az amerikai piacon, vagy ott is van infláció követő kötvény struktúra, és amit ott beáraz a következő 5 évre egy átlagos inflációs pályát ez a termék, az alig több, mint 2%. Mi azt gondoljuk, hogy az azért eléggé konzervatív. Tehát például, és akkor nem tudom megállni, és akkor tessék, András, a Trump gazdaságpolitikájából azért kieshet egy magasabb inflációs pálya. Ez például azt gondoljuk, hogy nincsen benne az árban. Itt nem ilyen nagy fórumon nem nyújthatok befektetési tanácsadást, de azért elhintem ezt a gondolatot, ami biztonságos is, de szofisztikált is, egy érdekes gondolat, amit érdemes.
Akkor felejtős a részvény álláspontotok szerint? Vagy vannak olyan piacok, ahol viszont érdemes részvényeket kereskedni? Én például a brazil piacot nézegettem, ott nagyon alulárazottak, de most akkor kiálltak a dátumfaktumok, és elmondták, hogy most aztán rend lesz, de tényleg, és a Reál is elkezdett magához térni, és ott mondta, én olvastam elemzést, hogy például az is egy alulárazott. Nem tudom például, mi van a magyar piaccal.
Hát földobtad a magas labdát, és lecsapom. Az egyik legolcsóbb piac. Tehát, hogy nem nagyon kell nekünk most Rióba utazni, részvényezni. Az elmúlt egy évben ilyen rohamtempóba növeljük a hazai elemzett részvényeknek a számát, és kollégáim célárfolyamokat generálnak, és gyakorlatilag most már ilyen rutinná vált, hogy DCF modell alapján, tehát semmilyen érzelem nincs benne, felrajzolják, hogy milyen bevételi pálya, ez mennyit érne most. Szinte törvényszerűen az jön ki, hogy olcsók a magyar papírok.
De az ember így elnéz erre, hogy 23.500 környékén az OTP olcsó. 10.500-nál a Richter olcsó? Vagy nem feltétlenül a blue chipekről beszélünk?
A blue chipekről is beszélünk. Uh-huh. Hát szerintem az egész európai bankszektor amúgy olcsó, tehát itt ezt nem, az OTP-t nem is, még csak most kezd magához térni, ugye látszik az elmúlt napokban az európai bankpapírok.
Hát tavaly nagy kasza volt.
Hasítottak. Sőt, hát igen, tavaly is, tavaly előtt is, de hogy igazán még csak most kezd szerintem a köztudatba beépülni, hogy javul, tehát hogy osztalékban azt hiszem, hogy rekord mértékben fizetett, 2007 óta a legnagyobb osztalékot most fizetik az európai bankok, tehát ugye ezt így az OTP-vel kapcsolatban, és mondom, az összes többi, tehát a Richter az egyik nagy kedvence például a befektetés elemzői csapatnak, tehát Béten ugye egy átlagosan 6-7-es péperevel forog, ugyanez Amerikában lassan 20, vagy talán 20 fölött is van ez a mutató, tehát egy egységnyi nyereségért mennyit kell részvény árfolyamba fizetni. A magyar papírok amúgy azért olcsók, mert egy kicsi a forgalom, kevesen vannak itt, van egy érzékelt kockázat a magyar gazdaság körül, ez mind be van árazva, de ki investáljon ide, hogyha nem az, aki a legjobban ismeri, tehát hogy mi jó szívvel és leírva is ajánljuk ezeket itt, akit érdekel ez részletesebben a befektetési bank honlapján megtalálja amúgy az ingyenes és korlátok nélkül hozzáférhető negyedéves kitekintőket.
Képzeld el, hogy meghallották, hogy bemutatjuk, hogy ki a vendégünk, és azonnal elkezdtek forintozni, úgyhogy ez még röviden, légy szíves, forint árfolyam euróval szemben még ezt. Bár Endre már befejezte volna a beszélgetést, de nem engedlek.
Elhúztad a Trumpot.
Mert megbeszéltétek, hogy Endre elenged, de én nem engedlek.
Egy gondolatot hoztam forint ügybe, és ezt bepréselem munkaidő kompatibilis módon a beszélgetésre, vagy bocsánat, műsoridő kompatibilis módon. Ami egy külföldi hedge fund menedzserrel beszélgettem egy pár héttel ezelőtt, és azt a hírt hozta nyugatról, hogy valójában a forint gyengülés mögött kevésbé a magyar gazdaság iránti ellenszenv húzódik meg, hanem sokkal inkább egy olyan tendencia, hogy Európában dolgoznak nagyon nagy befektetési alapkezelők. ezek nyugdíjalapok pénzét, biztosítók pénzét kezelik, ami ugye azt jelenti, hogy ez felelősség teljesen kell, és vadulás nélkül kell elvégezni. Hogy ezeket az alapkezelőket rövid pórázon tartsák, ezek kapnak ilyen nagyon szigorú mandátumokat, ezt ékes magyarsággal benchmarknak szoktuk nevezni, hogy te koma ebbe és ebbe és ebbe fektethetsz, ilyen súllyal, és akkor ezt hajtsd végre, és akkor nem lesz baj. Ezeket kell ezeknek az alapkezelőknek követni, ezeket a mandátumokat, de közben nekik van nem a forinttal, hanem az euróval szemben egy óvatos megközelítésük, tehát nem örülnek annak, hogy nekik például euróba denominált államkötvényeket kell az úgynevezett benchmark alapján venni. És úgy próbálják ezt a piaci várakozásukat kifejezni, hogy a háttérben, tehát megveszik azt az eurós állampapírt,
mert muszáj, igen.
De a háttérben deviza fedezeti ügyleteket kötnek, tehát az euróval, tehát euró esése szeretnének játszani, na de rájöttek arra, hogy a forint nagyon úgy mozog, mint az euró, csak sokkal nagyobb kilengésekkel. Tehát, hogyha ők az euróval kapcsolatban negatívak, akkor van egy euró szatellit deviza, a forint, ami is jóval nagyobb kilengéseket fog produkálni, és egy pici kockázatot vállalva ezzel, de nem bántva ezt a benchmark mandátumukat, ők azok, akik a forint ellen, ha úgy tetszik, spekulálnak, vagy a saját pozícióikat, megint szakkifejezéssel élve, fedezik. Tehát nem egy elsősorban magyar gazdaságról szóló, sokkal inkább egy európai gazdaságról szóló, a forintot eszközként használó tendenciáról van szó. Ebbe a magyarázatban az a nagyon jó, hogy semmi esélyem nincs arra, hogy leellenőrizzem, viszont eléggé logikusan hangzik, tehát ezt így bedobnám a közösbe, hogy vitatkozzunk ezen.
Szégyeljék magukat ezek az emberek, mert emiatt mehetünk drágán síelni.
Így
ezek
van.
Miatt a játékok miatt. Köszönjük nekik. Meg Plessinger Gyulának is köszönjük, hogy itt volt.
Neki is.
Köszönöm Plessinger szépen. Gyula az MBH befektetési bank, privát bankingért és befektetés elemzésért felelős vezérigazgató helyettese volt a vendégünk.
És akkor köszi szépen. További köszönöm, szép napot, jó kereskedést, és még azt eszembe jutott, hogy a Trump terveit szeretnéd megtudni, akkor a hű segítőjét, Zorrót kell megkérdezni. Ugye láthattuk a beiktatáson, hogy ott állt mellette. Egyébként pedig jöjjön egy olyan úriember, aki az 1950-es években és 60-as években volt nagy szólzenész, úgy hívják őt, hogy Ural Thomas, Louisianában született a pacák, és utána Portlandben telepedett le, abba is hagyta a zenélést, egész addig, míg egy DJ, aki portlandi volt szintén, úgy hívják, hogy Scott McGee, rá nem jött egy ilyen teljesen véletlen találkozás során, aki a Mississippi Records egy tulajdonosának egyik barátja volt, hogy ez az Ural Thomas ott él Portlandben. Megkereste, csináltak egy új zenekart, ami annak az lett a neve, hogy Ural Thomas and the Pain, és ugyanazt a zenét folytatják, amit maga az úriember elkezdett az 50-es években. 2018-as lemez következik, olyan fura, mert megjelentett volna valamikor a 60-as években is.
Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
Millás reggeli. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba, ne pazaroljuk az energiát. Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. 3R. Partnerünk az Opten, a vállalati fenntarthatóság és céginformáció adatalapú szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. A szülők 75%-a oszt meg valamilyen tartalmat gyermekéről a social médiában. Az online biztonság a digitális tudatossággal kezdődik. Generációk közösen egy digitálisan érettebb országért. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De... egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Hát, nagy nap a mai, illetve szomorú, mert hogy ilyen történelmi, igen. 1965-ben ezen a napon hunyt el Winston Churchill, Nagy-Britannia történelmi jelentőségű miniszterelnöke. hát természetesen az ő élete, munkássága és utolérhetetlen humora előtt tisztelegve tőle választunk ma reggel aranyköpést, méghozzá annyira nagyra tartjuk őt, hogy kettőt is, Endre is választ egyet, és én is választok majd egyet.
Jó,
lássuk, Endre talán
én. Te szemét vagy, ez egy mexikói párbaj.
Igen, az.
Okay. A legjobb érv a demokrácia ellen egy 5 perces beszélgetés egy átlagos szavazóval.
Én pedig azt választottam, mondta Sir Winston, az ember időnként belebotlik az igazságba, de legtöbbször feltápászkodik és tovább megy.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős jelszavak, 2-faktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. De a 0. faktor a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. 0. faktor. A Millás reggeli digitális biztonsági rovata következik.
No kérem szépen, akkor hát egy nagyon veretes témát tűztünk ide, új biztonsági funkciókat csinált a Revolut, és ennek kapcsán elgondolkoztunk azon, hogy vajon maga az alkalmazás, melynek egyre nő a népszerűsége Magyarországon is, vajon eléggé biztonságos-e? Mayer Gellért Levent etikus hacker, kiberbiztonsági szakértő lesz a kalauzunk ebben a témában. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat.
Sziasztok. No, hát figyelj, gondolom a fintech cégek, mivel hogy éppen feltörekvő piaci menetelésben vannak, azt gondolhatnunk, hogy ebbe is próbálnak újítani, és próbálnak a bankokkal legalább lépést tartani, de meg is előzni azokat, mert hogyha itt valami gond van egy ilyen piaci szakaszban, akkor akár le is húzhatják a rolót. Hogy látod, kiberbiztonsági szakértőként mondjuk a Revolut mennyire biztonságos, mint az egyik legnépszerűbb ilyen alkalmazás?
A Revolutnál, meg úgy általában a fintech cégeknél is ugye azt kell figyelembe venni, hogy náluk valamilyen kompromisszummal kell, hogy járjon mindig az, hogy ők többet tudjanak egyrészt nyújtani, illetve ügyfélbarátabbá tudják tenni az applikációt. Tehát ez mindig valamelyest egy kis kompromisszummal jár. Illetve ugye azért itt figyelembe kell venni azt, hogy még mondjuk egy belföldi bank esetében már elég nagy faktort jelent az, hogyha mondjuk egy adott ügyfél nem az országon belül jelentkezik be abba az applikációba, akkor ugye ez meg kongatja a vészharangot. Egy ilyen fintek esetében, ugye, ahol nemzetközi ügyfélbázis van, ez már nincs ott az a faktor, tehát ezt már nem tudják figyelni, ezért őnekik egy picit más oldalról kell ezt megközelíteni, ezt a kérdést. De nem gondolom azt, hogy egyébként így biztonsági szempontból túl nagy különbség lenne, inkább mondjuk azt, hogy teljes más megközelítést alkalmaznak a csalás megelőzésre, mint mondjuk egy helyi bank, amit alkalmaz.
Ezek micsodák? Mert például van-e annak kockázata, hogy ugye ezek a Revolutnál nem, igazából nem Magyarországon van az ügyfélszolgálat, tehát ha valami gond van, akkor külföldre kell mennünk, illetőleg az is problémákat okozhat, hogy ha reklamálni kell valamit, hogy úristen baj van, akkor megint csak ugye külföldre kell fordulnunk, és nem biztos, hogy olyan gyorsan intézkednek, mint amennyire nekünk szükségünk lenne erre.
Így van, így van. Ez abszolút egy probléma. Volt több ilyen esetem is az elmúlt egy évben, ahol tényleg odáig jutottunk például egy Revolut esetében, hogy a Litván Nemzeti Bankkal kellett kommunikálni, ami nagyon nem egyszerű. Ugye ő a felügyelő szerve a Revolutnak, itt az európai részlegnek. Tehát igen, a Revolut addig jó és addig ügyfélbarát, amíg nincs probléma, bár ez szerintem úgy körülbelül minden banknál elmondható. Viszont igen, tehát olyannak semmiképp nem ajánlatos egy fintech cég szolgáltatásait igénybe venni, aki legalább angolul nem beszél. Tehát, hogy itt azért ez egy fontos kérdés, mert igen, sokszor tényleg ezen az élő cseten is lehet magyarul kommunikálni, de a másik fél az csak egy fordító alkalmazást használva kommunikál velünk magyarul, ami egész addig tényleg működőképes, amíg ilyen alap dolgokat oldunk, de amikor már valami specifikus dolgokat szeretnénk elmagyarázni, akkor ott már nagyon könnyen elcsúszhat a kommunikáció, ugye ez a fordítás által.
Maga egyébként az alkalmazás mennyire állhat támadás alatt? Mert nyilván, hogyha megtudják, hogy valahol pénzmozgás van a hackerek, akkor nyilván ezek kiemelt célpontnak számítanak, ez a hagyományos bankoknál is így van. És nagy kérdés, hogy a Revolut tud-e annyi erőforrást fordítani a védekezésre, mint mondjuk egy több évtizeden működő nagybank?
Szerintem tud, és alkalmaz is, tehát hogy fordít erre nem kevés pénzt a Revolut, hogy megpróbálják ezeket a csalásokat megelőzni, de ugye pont ahogy itt a robototoknak is a neve az, hogy a nulladik faktor az maga az ember, tehát hogy bármilyen biztonsági intézkedést bevezethet egy bank vagy egy fintech cég, hogyha az ember maga adja ki az adatokat, és maga írja felül ugye ezeket a biztonsági mechanizmusokat, tehát erre nagyon sok példa van, ugye ilyen adathalásztámadások esetén is, ahol már alapból ezek az adathalászok felhívják a figyelmet arra, hogy igen, lesz ott egy piros jelzés, de ne foglalkozzon azzal, és akkor ezzel beviszik ugye abba a pszichikai körbe, hogy ő már számít arra a jelzésre, és figyelmen kívül hagyja. Tehát tényleg itt az edukáció az, amivel el tudunk érni áttörést, bár úgy veszem észre, hogy azért a bankok is mostanában főleg próbálnak lépést tartani ezzel, pont ahogy most ugye ezek az újítások is a Revolutnál, amik jönnek, ezek főleg ilyen Európa specifikus csalásokra fognak fókuszálni. Ugye itt a telefonos csalások elég...
Igen, beszéljünk ezekről az újításokról kicsit, ugye elérhetővé teszi személyes ügyfelei számára az alkalmazáson belüli hívásokat. Ennek mi az értelme, hogy segíthet ez a csalások ellen?
Hát főként azok ellen a csalások ellen segít, ahol a csalók telefonon szólítják meg az ügyfeleket. Tehát nagyon sok ilyen esetről hallottunk az utóbbi időben, ahol valós banki telefonszámokat felhasználva hívták fel az ügyfeleket a csalók, és csaltak ki banki adatokat. Az egy másik probléma, hogy itt van erre technikai mód, hogy bármilyen telefonszámról felhívjanak bárkit a csalók, viszont úgy látszik, hogy ezzel próbál lépést tartani a Revolut, azzal, hogy ezt az újítást bevezeti, mert így nem a hagyományos telefonvonalon keresztül fog az ügyfélszolgálat kommunikálni az ügyfelekkel, hanem egy saját vonalat fognak használni, ugye egy interneten keresztüli hívást, amit az applikáción belül fognak elérhetővé tenni. Hogyha ez megfelelően ki fogják kommunikálni ezt a Revolutnál, hogy az ügyfélszolgálat csak így veszi fel a kapcsolatot az ügyfelekkel, akkor véleményem szerint ennek lehet egy nagy hatása, főleg a Revolut ügyfeleire, hogy nem fogják már a telefonon kiadni a Revolutos adataikat, de itt is tényleg arra van szükség, hogy ezt
tudatosak legyenek, így van. Mert a legfontosabb, van. És talán a végére zárszónak az jó lesz, hogy minden esetben a sürgetés a fegyver, és a hirtelen félelemkeltés, sürgetés, riadalom, akkor az ember nem gondolkodik, kiadja az adatokat, rossz lépést tesz, tehát a nulladik faktor. Köszi szépen, ez nagyon fontos info volt.
Köszönöm én is, és hát mindenki vigyázzon a pénzére,
vigyázzon, már így van.
Könnyebb.
Mert abból csak egy van. Oké, köszi szépen.
Köszönjük.
Köszönöm, szép napot.
Szia neked is. Meyer Gellért Leventével beszélgettünk, etikus hackerrel, kiberbiztonsági szakértővel.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Készülj fel minél nagyobb digitális biztonságra a nulladik faktorral. A mozgás egészséges. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A sportos ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termeli a GDP-t. A mozgó ember boldog ember. Épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata következik.
No kérem szépen, ha megkérdezzünk ismerősöket, hogy mennek vagy jöttek síelésből, akkor és megkérdezzük, hogy na és merre jártatok?
Na hol voltatok, igen.
Ausztria, ez van. Meg némelyek, Franciaország, stb. Stb.
Bizony, de miért Olasz, nem? Svájc.
De Szlovákia, ahova meg Szlovákia? Egy másik rendszerben gyakorlatilag kizárólag lehetett.
Donovali?
Na,
Ho-ho.
Hát akkor ezt tegyed fel, ezt a kérdést, igen.
Jó.
Klausmann Viktor, a Magyar Síakadémia elnöke van a vonal túlsó végén.
Jó reggelt!
Szervusz!
Istenem, jó reggelt! Látszik, milyen fiatalok vagytok, mert a 80-as években nem verekedtetek Donovaliban zsíbottal.
Micsoda?
Tehát nincsen semmilyen mélyható élmény.
Én verekedtem, csak nem zsíbottal és nem Donovaliban. De
szeretném elmondani, hogy a legnagyobb sérülésemet a hopokban szereztem. Fa sírécen, bőr síbakancsal, ami apámé volt. Leoldott sajnos.
Öregem.
Igen.
Kalappal le.
Vosztok síbottal mind a két sípcsontomat felszúrtam.
De nem vagyok felhatalmazva.
Jó vagy. Jó vagy.
Információjának megadására. De igen, Donovali, és nagyon szépen köszönöm, és ezért küzdünk most már közel tizen sok éve, hiszen én mondjuk 60 gyerekként abszolút kézenfekvő volt, hogy Salgótarjánon keresztül kiszaladtunk Donovaliba, vagy a környező kisebb pályákra, de mindig Donovali volt a cél, ahogy a budapestiek is a 80-as években, a 90-es években, amíg ránk nem szabadult a nyugat, Donovalit vették célba, és Donovaliba mentek sízni. Ott tanult meg az én korosztályomnak a több, mint fele síelni. Én magam is 91-ben az első síoktatásaim egyikét ott éltem el. Másként Dóvalnak is nevezik, az eredeti magyar nevén Dóval Donovali. És ha hiszitek, hanem miután ez a Millás reggeli, azért csendben megjegyzem, hogy Donovali a pozsonyiaknak, tehát a szlovák fővárosnak olyan, mint Mátra, vagy Mátra, bár az lenne, álmodik a nyomor, mint Balatonfüred Budapestnek. Aha. Tehát minden híres embernek van ott egy villája, mindenkinek van egy dácsája, uh-huh. Ott ugye a dácsa verzió játszik, és rendkívül fölpörgették, és igyekeznek rendkívül jóbiztossá tenni.
Na oké, tehát akkor Donovali. Tisztázzunk egy félreértést, vagy egy berögződést, hogy mennyivel jobb Donovali most, mint a 90-es években, 80-as évek végén. Én emlékszem, azért csúsztam kb. 3 percet, és utána 4 órát másztam föl a hegyen, mert nem volt semmi felvonó. Mondjuk jó izmos lett a lábam, tehát ez...
Az első felvonóról a fotókat most tettük elő, most mutatta Vajda Botond barátunk, aki Donovaliban magyarként csinálja Közép-Európa legnagyobb síiskoláját, csak csendben jelzem, tehát uh-huh. Közép-Európa magyarokra. A 70-es évek elején már volt a dupla csákányos lift, tehát a 70-es évek elejétől már lehetett felvonózni, meg a kis tányéros bőven. Ha össze kellene hasonlítanunk, akkor hasonlítsd össze a Trabant 601-est, mondjuk egy nagyon jó középkategóriás, de drágább, nem akarok márkákat mondani, mit tudom én, valamilyen Hyundai-jal, amelyik már azért pénzbe kerül. Tehát ez a különbség a két korszak között, hogyha nagyon egyszerűen szeretnék fogalmazni, mondhatnám azt is, hogy minden megváltozott. A hegy nem változott meg egyedül. Uh-huh. Az gyönyörű.
Miért éri meg azon kívül, amit most elmondtál? Közel van...
Igen.
Oktatás, közel magyar van. Nyelvű oktatás,
mint hallhattuk.
Így van. Közel van magyar nyelvű oktatás. Bárki bármit mond, szorozzátok meg, osztátok meg az összegeket. 25-28, talán 30%-kal olcsóbb, mint Ausztria. Ne is számítsuk mondjuk az utazási költségeket. Uh-huh. Mi régen reggel 6-7-kor indultunk Budapestről, 9-re kint voltunk Donovaliba, síztünk, délután 4-kor ettünk egy strapacskát, és hazajöttünk uh-huh. autóval, tehát ez megjátható volt. Ezért jó, van egy sajátos hangulata és feeling egyébként minden szlovák sípályának, meg egyébként a szláv világnak, amit bele kell kalkulálni, de hát miután évszázadok óta velük élünk, ezért azt gondolom, rendes ember ezt belekalkulálja, és tudja, hogy ez hogy néz ki. Uh-huh. Ha nem muszáj, nem mosolyogják túl magukat, de tisztességesek és korrektek.
Nem van-e valami útközben
kihúzni a zsebedből?
Ha nem akarsz így végignyomni egy izgalmas kis megállót, mondjuk strapacskát lehet tenni útközben is valahol.
Kérlek szépen, állj meg Zólyomba, pont útba esik Budapestről, nézd meg a várat. A vár tövében van egy nagyon jó kis éttermecske, ott tudsz még egyet reggelizni. Mész tovább, kanyarodj be Besztercebánya főterére, 4 perc kitérő az autópályáról. Besztercebánya főtere zseniálisan szépen fel van újítva, gyönyörű. Télen, nyáron, tavasszal, ősszel, nyilván amikor nem esik az eső, de nem igazán szokott esni az eső, ott elég gyorsan jön a hó. Besztercebányán megállsz, majd mész tovább, Besztercebányától egy ilyen 20 percnyire már majdnem fölér Donovalyba egy Starihori nevű kis településen, balra bekanyarodsz a könyvtárba, a régi moziba, aminek az előterét átalakították falusi kocsmává, és ott csinálják a legjobb strapacskát egész Szlovákiában.
Ez jó tipp, köszi. Ez jó, jó tipp,
tehát
igen.
A templomnál balra, Starihori, be a könyvtárba.
De a Mihálovics vezet, mert nekem terveim vannak ott bizonyos szénsavas italokkal a strapacska mellé.
Zlatibazsant. Csapovány az Zlatibazsant. Mindent visz.
Oké, még egy érdekes felvetés, hogy akkor ezek szerint érdemes kimenni az utazás kiállításra, ahol én néztem, hogy Szlovákia kiemelt partner lesz, mert nagyon sok mindent nem tudunk Szlovákiáról, itt szem elől vesztettük ezt az országot, mert mindenki végre, hogy ki lehetett menni nyugatra, arra áramlik, és ez a szokásunk azóta is megvan magyaroknak, pedig a környező országok is fejlődtek akkor ezek szerint. Az utazás kiállításon meg lehet ezeket a tippeket, trükköket, talányokat lelni?
Az utazás kiállítás, aki még nem volt mostanában a szlovák standon, annak melbevágó lesz. Mind a 14 régió jelen van, tehát mindenki ott lesz. Nyilván zárójeles megjegyzés következik. Az ukrán háború és konfliktus kirobbanása óta, hát hogy is mondjam, fölértékelődött a Kárpát-medencei népek szerepe a szlovák turizmusban. Éppen ezért nagyon nagy erővel kiteszik magukat, mindent lehet, mindent is meg lehet nézni, mindenkivel is lehet beszélni, mindent is meg lehet kóstolni. Az alkoholon kívül, bár az is van szépen csendben eldugva hátul, minden is van. De nagyon érdekes. Most jelentik be egyébként, hogy 2026-ban, vagy mutatják be Trencsén, a Trencsén lesz a Európa kulturális fővárosa például. Nagyon sok kiemelt programmal. Én azonban egy picit visszaugranék az időben, mert a legnagyobb magyar síverseny is Donovaliban van. Mégpedig február 8-án szombaton 250 gyereket viszünk ki, nyilván szülőkkel, családokkal, előtte egy nap, utána két nap. Ez egy olyan síverseny, ami most már a 32., 33., 34., én már nem is tudom nyomon követni, 98 óta dolgozom benne, Fehér Gyula barátom szervezi, elszántan és megszállottan. Javaslom egyébként a szülőknek egy nagyon jó kis hóbiztos jópofa verseny. Ez lesz Donovaliba egyébként február 8-án, aztán pedig jön az utazás kiállítás. Igen.
Oké. Hát ez rajta leszünk. Volt. Nagyon jó kedvet csináltál.
Most az a baj, hogy nagyon éhes lettem.
Kifelé a kántor vezet, hazafelé én. Megbeszél.
Brindoviáluski, Zlaki Bazsán.
Oké. És egy kis zsincica a gladiátornak, ugye, a kis jó kis szlovák kefir.
Idobre ránkó.
Oké.
Köszönjük szépen.
Szia.
Klaszman Viktor, a Magyar Síakadémia elnöke volt az, aki
csinált kedvet Szlovákiához. Igen.
Na, hol lakik az épp lélek? Hát az épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el.